Bizonyos értelemben igen, de hát ez a kíváncsiság miatt van így, mert olvasok egy könyvet, egy dokumentumot, levelet, és akkor kíváncsi leszek, hogy ki mögötte az ember, és akkor elolvasok hozzá még többet, akkor egyik történetből kinő egy másik, megjelenik egy szereplő, vagy valaki ír valakinek egy levelet, akkor a címzetre is kíváncsi leszek, és akkor tulajdonképpen a kíváncsiság viszi előre. Az emberi sorsok érdekelnek úgy általában, és persze, amikor könyv készül, akkor valamilyen téma mentén válogatom őket, de egyébként meg mindennevő vagyok, meg is unnám, hogyha csak egy dologgal foglalkoznék. Most például levelekkel foglalkozom, 1848-49-es mindenféle levelekkel. Közben nyilván a szembe találkozom egy művésznek a levelével, vagy a sorsával, akkor azért félreteszem magamnak, hogy egyszer még más megvilágításban, más összeállításban is talán foglalkozom majd vele.
Kezd egy kicsit kitisztulni a labirintus, mert az elején gondolom lehet, hogy elveszettebbnek érezted magad. Közben megköszönöd a könyvekbe a segítséget a különböző embereknek, tehát még csak meg kell erősítsék, ugye, hogy nehogy tévedjél bizonyos területeken.
Persze, és ez mindig is így lesz. Hát én nagyon tisztelem azokat a tudósokat, irodalmárokat, művészettörténészeket, történészeket, akik egy vékony területnek a legjobb ismerője, és ő tényleg mindent tud arról a területről. Biztos, hogy hozzájuk kell fordulni ilyenkor, hát ezerszer jobban értik azt a területet, mint én. Engem más érdekel. Most ugye ez a könyv festők magánéletéről szólt. Nincsen olyan művészettörténész, aki az összes festőt ismeri olyan alapossággal, de minden egyes alkotónak, festőnek a élettörténetét, azt egy-két neves művészettörténész ismeri, és persze, hogy az ember az ő könyveikhez fordul, vagy személyesen hozzájuk, hogyha elakad, vagy valamire kíváncsi.
Az ő munkájukat is néha segíti egy kicsit ez a kutatás, mert megdolgoztatja, mert ők is kapnak újabb és újabb információkat általad?
Ők azért mindent tudnak egy-egy művész életéről. Talán abban segít az, amit én csinálok, hogy a közönség is jobban kíváncsi lesz. Tehát nagyon ritkán van az, hogy valaki, akit egyébként mondjuk nem a művészettörténet foglalkoztat, az monográfiákat olvasgasson. Főleg, hogy ezek azért szakmai nyelven vannak megírva az ömmel. De közben meg kiderül, hogy érdekelnek a festők is minket. Jobban fölhívja figyelmet az ő munkájukra, amit én csinálok. Bizonyos értelemben ezt népszerűsítem. Én nem vagyok művészettörténész, az nem tudományos munka, amit csinálok. Nem is akarom, hogy annak gondolja bárki, hanem elmesélek élettörténeteket, és mivel ennek a hátterében művészettörténészeknek a munkája van, bizonyos értelemben segít, hogy odafigyeljünk, illetve hát maguknak a festőknek az élete is azért lehet érdekes, mert akkor ugye művészetükre is többen vagyunk kíváncsiak. Hogyha tudjuk egy képnek a háttértörténetet, hogy aki ott szerepel rajta, milyen kapcsolatban volt a festővel, akkor talán jobban odafigyelünk ennek a festőnek a többi munkájára is. És ez a festészetben különösen így van. Mindenki gondoljon bele abba, hogy írók életéről sokkal többet tudunk, mint a festőkéről. Ez egyébként egy magyar sajátosság. Ennek az egyik oka az, hogy a magyar oktatásban az irodalomhoz hozzátartoznak az életrajzok, a képzőművészethez meg nem. Tehát rajzórán nincsen életrajz. Ady Endre életéről el lehet mesélni egy-egy kis melléktörténetet, akár egy szerelmi történetet, anélkül, hogy el kéne mondanunk, hogy ki volt Ady Endre, vagy az életét részletesebben el kéne mesélni. De Riprónai Józseféről ez már nem lehetséges, mert nagyon kevesen tudják, ismerik olyan alapossággal a festők életét, mint az írókét. Ezért másként is kellett elmondanom ezeket a történeteket, kis életrajzokat is el kellett mesélnem, különben a levegőben lógnának a történetek. Ez azért érdekes, mert ez egy speciális magyar sajátosság. Sokkal többet tud egy átlagosan művelt magyar ember, például a francia impressionisták életéről. Az, hogy volt az Van Goghnak a fülével, meg Gauguin Tahitén, meg Toulouse-Lautrec a mulatóban. Arról sokkal több információnk van, mert láttunk róla filmet, olvastunk regényt, mert a franciáknak fontosak a festőik annyira is, hogy az életüket megismerjük. De ez igaz az olasz reneszánszra, vagy a németalföldi festészetre. Tehát külföldi festőkről sokkal többet tudunk, mint a sajátjainkról. Miközben itt most körülnézünk, végigmegyünk a Farkas utcán, és megkérdezzük, ki a kedvenc nyugatos költőjük, akkor biztos, hogy nagyon sokan mondanák a neveket, még idéznének is a versekből. De azt mondanám, hogy na, és akkor a nyolcak festői közül ki a kedvenc, akkor hát nagyon sokan lennének, aki nem tudna mondani egyet sem, azért, mert nem tanuljuk, nem része a kultúránknak, miközben a művészettörténeti vagy kultúrtörténeti jelentősége éppen ugyanaz a kettőnek, a nyolcaknak meg a nyugatnak. Talán ezek a történetek, amik csak szórakoztató történetek, de talán segítenek abban, hogy fölhívják erre a figyelmet, hogy kíváncsiak legyünk, hogy akkor megálljunk egy festmény előtt, és elgondolkodjunk, hogy ki volt, és akkor mindig az a legfontosabb persze, hogy magukat a műalkotásokat ismerjük meg. Így van ez az irodalomban is, meg hát a festészetben is. De az biztos, hogy ezek a sztorik segítenek abban, hogy érdekesebbnek, izgalmasabbnak találja őket a közönség.
Hogy épített fel az írás? Nagyon le kell redukálni bizonyos történeteket, mert nagyon jól megvan írva olyan szempontból, hogy ott van az ember, az emberek, a szereplők, egy kicsi kor is benne van, ez gondolom tudatos, de küzdesz azzal, hogy azért ne regény legyen, hanem tényleg 3-4 oldal?
Amikor eldöntöm mondjuk a festőknél, hogy valakiről megírok egy történetet, akkor készül róla a számítógépemben egy 70-80 oldalnyi jegyzetanyag. És aztán az szűkül le gépelt oldalban, hát egy 5-6-ra. Bizonyos értelemben ez olyan, mint a szobrásznak a munkája, hogy van egy óriási nagy márvány darab, és hát a felesleget azt csak le kell róla verni, és akkor ott van alatta a szobor. Hát valahogy így ilyen tömörítéssel dolgozom én is, hogy megpróbálok minden olyat kihagyni, ami nem annyira fontos, vagy nem tartozik egy ilyen rövid történethez hozzá. De persze minden egyes élettörténetben ott van egy hosszabb történetnek a lehetősége is.
Vagy lehet, hogy egyszer lesz belőle? Vagy ezt még nem tudom.
Nem tudom, vagy valaki más megírja. Tehát biztos, hogy nagyon izgalmas, érdekes történetek vannak. Nagyon sokszor van az, hogy filmrendezőknek eszébe, hogy hoppá, ez egy filmtörténet, és milyen jó lenne ebből csinálni egy filmet. Én azt mondom, persze csináljátok, és nem véletlenül írok én ezekről a szereplőkről, nekem fontosak, és örülök, hogyha másnak is azok, és akkor még több ember megismeri őket.
Színpadra már kerül is, mint ahogy most kiderült.
Igen, ez is a véletlen hozta, és én nagyon örülök neki. Tavalyi évben véletlen alakult, úgyhogy 3 színházi előadás is született az én könyveim alapján. Jó, volt olyan, amiben én magam is közreműködtem. Van, ami még most is fut színpadon Budapesten. Tulajdonképp ugyanazok a történetek más művészeti ág segítségével elmesélve. És a színpadról más részletek tűnnek fontosnak, másra figyelnek oda az emberek, úgyhogy én örülök mindig, hogyha másként is hozzányúlnak. Ma például a festős történetek közül 3 olyat hoztam el, aminek a zenéhez van köze. Ugye a festészetről nehéz mesélni, vagy nehezebb, mint az irodalom, nem tudunk olyan részleteket. Egy versből föl lehet olvasni részleteket, vagy egy színész el tudja mondani, vagy próza részleteket, de hát a festményeket azt meg lehet mutatni legjobb esetben. Ugyanakkor 3 olyan festőről hoztam el éppen ezért történeteket, akik egyébként zenészek is voltak és zenéltek, mert a zene az megmutatható. Sokkal nehezebb dolgunk van, amikor egy háttértörténetet egy festő életéből akarunk megtudni, mert a festményekről impresszióink lehetnek, gondolataink. Tehát van egy megérzésünk, hogy aki ott szerepel a vásznon, azt szerette a festő vagy sem, vagy milyen érzelemmel viszonyult hozzá. De mivel ezt ő nem meséli el feltétlenül, van, aki megírja, de azért többségük nem. Ezért maximum a környezetüknek a leírásából tudunk rekonstruálni egy-egy szerelmi történetet. Sokkal kevesebb dokumentumunk van, mint az írók életében. Ők máshogy mesélték el a magánéletüket is a festők másfajta eszközökkel. Ugyanakkor pont azért, mert nem nyelvhez kötött, sokkal nemzetközibb, sokkal internacionálisabb, és más emberek számára is elmondhatja ugyanazt az érzelmet egy festmény.
Kereshetünk ezekben olyan idézőjeles kordokumentumot, amire majd hivatkozni lehet a későbbiekben? Olyan igényességgel írsz meg bizonyos dolgokat, hogy igen, ezek kutatási hivatkozások is lehetnek majd akár valamikor?
Én már eleve másoknak a munkáiból dolgozom.
Meg kikutatsz azért néha dolgokat?
Bizonyos értelemben igen, inkább talán kedvet csinál hozzá. Én nem vagyok művészettörténész, történész. Esetleg gondolatokat elindíthat másokban, és akkor egy alaposabb tudományos munka is születhet. Mondok egy példát, hogy a Galimberti Sándor nevű festőre nagyon kevesen tudják, hogy kicsoda Magyarországon. A legszűkebb művészettörténeti szakma kivételével talán szinte senki. Ennek az az oka, hogy olyan festőket, akiknek a munkáik elvesztek, azokat nem tudjuk újra felfedezni, a legjobb akarat mellett sem, mert nincs mi alapján azonosítsuk őket. Ezt egy íróval nem így van. Csát Gézáról egyszer már elfelejtkezett a magyar irodalom, vagy nagyon kevesen tartották számos, aztán valamikor a 20. század végén lett egy nagy reneszánsza, és ma ott van a kánonban, tanítják iskolában, egyetemben, kiadják újra a műveit. Azért, mert ha egyszer már megírta és megjelent, azt újra elő lehet venni. Egy festőnek elvesznek a képei, a soha többé nem tudjuk rekonstruálni. Korabeli leírások alapján, hát az édes kevés. És Galimberti Sándor, akiről Picasso azt mondta, hogy a legtehetségesebbek között van, és mindenki úgy tartotta számon, hogy ő lesz a modern magyar festészetnek az első számú képviselője és a felesége, Dénes Valéria Párizsban. Nekik a hát nagyon is hányatott magyar történelem során a műveiknek a 95%-a elveszett. Tehát ez egy elveszett művészeti teljesítmény, soha nem lehet ezt rekonstruálni. Néhány képük alapján csak azt tudjuk, hogy ezek tényleg óriási zsenik voltak. De soha nem lehet újra fölépíteni azt az elveszett művészi világot. De mert én írtam róluk egy kis történetet, talán több emberhez ez eljut, és legalább emlékszünk rájuk, meg azt a néhány megmaradt képüket jobban megbecsüljük.
Például Riporónai kapcsán ugye ott is elvesztek az orkaportrék, meg rajzok, de hát ha csak lappanganak, hát ha előkerülnek.
Mindig kerülnek elő, most is fogok olyan történetet mesélni, amelynek a vége az egy ilyen nagy megkerülés. Ugye annak idején néhány éve az óriási nagy port vett fel, nem csak Magyarországon, hanem világszerte, hogy Berény Róbertnek egy elveszett festményét, azt úgy találta meg Barki Gergely művészettörténész, hogy gyerekével nézett egy amerikai gyerekfilmet a tévében, a Stuart Little Kisegér című filmet, és ott logott a falon egy elveszett Berény Róbert kép, mert ez valahogy kikerült Amerikába, ahhoz a film ez díszletnek kellett, és $100 megvették az ócska piacon. Azt hiszem, hogy ma már ilyen 3-400 millió forintot ér az a kép, és így vették észre véletlenül. Tehát mindig kerülnek elő ilyen képek, és vannak olyan festők, akiknek az életműve úgy alakult, hogy biztos, hogy fognak még fölbukkanni. Mednyászki Lászlóról tudjuk, hogy például nagyon sokat csavargott a világba, a történelmi Magyarország területén nagyon sok helyen felbukkant, és nagyon sokszor rajzolt portrét csavargókról, és aztán őket ezzel a portréval fizette ki, vagy adta nekik oda ajándékba. És még ma is bukkannak fel Ausztriától, Szlovákiáig különböző padlásokról eredeti mednyászki képek, ezért irgalmatlan sok pénzt érnek. És közben meg vannak olyan hagyatékok, ami megsemmisült, tehát tudjuk, hogy elégett, eltűnt. Bizonyos értelemben ez is a magyar történelemnek a sajátossága, hogy az a két társadalmi réteg, akik elsősorban a gyűjtői voltak ezeknek a képeknek, a magyar arisztokrácia, meg a zsidó származású budapesti nagypolgárság, ezek eltűntek. Tehát maguk a gyűjtők is. Úgy alakult a történelem, hogy ők már nincsenek. Hát a festményekkel együtt tűntek ők el. Ezek a hagyatékok, ezek jó részt megsemmisültek, vagy széthorták őket. És ráadásul, akik széthorták őket, azok nem is tudták, hogy micsoda kincseket hordtak szét. Tehát elég itt szétnézni a romos erdélyi kastélyokban. Ott a műalkotásoknak a nagy része nem olyan, mint egy bútor, amit lehet, hogy elvittek a faluba, és akkor ott áll azóta is, és még meg lehet menteni. Ott egy kép, senki se tudta, hogy ez mit ér, lehet, hogy a keretek kedvéért eltüzelték. És hát aztán meg a háborúkról nem is beszél. Ezt mindenki tudja, hogy a Boncidai Bánfi kastély leégett, és ott micsoda értékek égtek el, de műalkotásokról nem szoktunk beszélni. Hát ez egy gyűjtő család is volt, maga Bánfi Miklós is egy műértő volt, hát elképesztő kincsek égettek ott el. És ezek nem rekonstruálhatók soha több. Egy írói életmű, hogyha nem az az egyetlen kézirat tűnik el vagy ég el, akkor megmaradhat. Bár egyébként tudunk olyanról is, amikor egy kézirat veszett el örökre, tehát Arany Jánosnak az erotikus verseit, azt azért nem tudjuk, hogy milyenek lehettek, csak az, hogy voltak, mert tudjuk, hogy az örökösök nem tudtak vele mit kezdeni, mert nem fért bele a koszorús költőről formát képbe, és hát ott rejtegették egy pincébe, és alig várták, hogy valahogy ott átnedvesedjen, tönkre menjen, és akkor gyorsan elégették az egészet, és hát sose tudjuk meg, hogy milyenek lehettek Arany János erotikus versei, pedig milyen jó lehetne, tudnánk.
Sikerült felgöngyölnöd olyan szálakat, amelyek úgy tudtuk, hogy megszakadtak, viszont te találtál mozaikokat, amivel történeteket ki tudtál egészíteni a kutató munka során?
Olyan óriási nagy egyedi felfedezés nincsen, inkább csak az, hogy vannak olyan életrajzi mozaikok, amivel nem foglalkoztak nagyon korábban mások, és engem meg nagyon izgat, hogy ott mi történhetett. Vagy azért, mert nem illett róla beszélni. Ma is fogok beszélni Locz Károlyról, akinek a múzsája a saját nevelt lánya volt. Engem mindig nagyon izgatott, hogy miért van az, ugye Locz Károly a 19. század végének majdnem, hogy a hivatalos festőjének szentött. A összes jelentős budapesti középület az ő freskói Lacival lett díszítve. És mindegyiken megjelenik Lotz Kornélia, a nevelt lányának a portré, mert rajongott érte. És valahogy ezzel mégsem foglalkozott úgy külön soha senki, hogy van egy nő, akiért annyira rajong ez a festő, hogy hol mitológiai alakként, hol magyar parasztlányként, hol királynőként, hol istennőként, ott van ugyanaz a nő a képeken, és engem meg ez az életrajzi szál indított el, hogy ezen elgondolkodjak, hogy például érdemes lenne egy olyan kiállítást rendezni, mint csak ennek a nőnek a képei vannak, és megmutatni, hogy mennyiféle arccal mutatta be őt Lotz Károly. Vagy ott van Cigány Dezső, aki a Nyolcak Művészet csoportnak az egyik legfontosabb figurája, és hallatlanul tehetséges, zseniális festő, és hát mellesleg pedig egy sorozatgyilkos, a magyar kultúrtörténet egyetlen sorozatgyilkos, tehát egy borzalmas alak volt. Ezzel sem szokott foglalkozni a művészettörténet, mert olyan kellemetlen dolog azért az, hogy valaki bizonyíthatóan megölt 4 embert, és hát legalább másik 2 meg valószínűleg. Ezzel még úgy külön nem foglalkozott senki, mert megemlítették, miközben azért ez halatlanul érdekes, tehát Amerikában vagy Franciaországban már az 5. filmet csinálnák róla, mert ez egy unikum, egy különlegesség. Engem meg érdekelnek ezek a magánéleti történetek, úgyhogy én ebből az irányból fogom meg, és közben pedig magam számára is az a jutalom, vagy ez a meglepetés, hogy találok olyan műveket, amikre nem figyeltem korábban föl, és mint műalkotások zseniálisak.
Mondd azt, hogy önző módon azokat írod meg, akiket szeretsz, meg hát a kedvenceid. Ez megerősödik a munka folyamán, vagy esetleg gyengül is? Van olyat, akitből kiszeretsz, mert rájössz, hogy azért nem volt olyan jó ember? Vagy átalakulnak ezek?
Én ezt el tudom választani, tehát, hogy az nekem egy sokkoló meglepetés volt, hogy Cigány Dezső mondjuk egy sorozatgyilkos, de ettől még ő egy zseni volt. Inkább fordítva szokott történni. Én Szentesre jártam gimnáziumba, ahol Kosta József élt, akit ugye az Alföld festőjeként tartunk számon, pedig innen származik Erdélyből, és az egy választott régiója, választott hazája volt neki az Alföld, meg a szentesi tanyavilág. De mert hogy ő ott alkotott, ezért ott volt Kosta József múzeum, meg Kosta József utca, és ezért nekem diákként mindig ezeket a képeket kellett néznem, és hát halatlan unalmasnak találtam, hogy Gerebjé és Néniket festett a pusztába. És most, hogy elkezdtem foglalkozni az életével, óhatatlanul is elkezdtem újra nézni a képeit, és egyszer csak kinyílt, hogy ez nem véletlenül volt a saját korában zseniként elkönyvelve. Ez tényleg egy nagyon egyedi festés, hogy semmihez nem hasonlítható, semmilyen iskolába nem illik bele, és egy elképesztő robosztus tehetség van mögötte, és nem vettem volna észre, nem mentem volna Kosta József képeket nézni egy kiállításra, mert úgy tartottam számon a fejemben, hogy hát az Alföld unalmas festője, ami valami idejét múlt dolog, és ez nem így van. Vagy Egri József, akit meg ugye a Balaton festőjeként szoktak számon tartani, és hát én is voltam osztálykiránduláson, és megnéztem Szigligeten az Egri József múzeumot, és nem gondoltam azt, hogy ez engem különösebben érdekelne. De most már foglalkoztam az egyébként haratlanul izgalmas magánéletével, elkezdtem újra nézni ezeket a képeket, és hát ott is egy óriási zseni húzódik meg mögötte, és csodálatos festészet. Tehát inkább fordítva van, hogy kinyitja nekem újra az életműveket, az életrajz.
Kezdetben ugye ez úgy indult, hogy hát Facebookon terjengtek ezek az írások, meg hogy egy picit ismerjük meg ezeket az embereket. Azt hiszem, ez most már sokkal több. Te hogy érzed? Már nem csak arról szól, hogy megismerjük őket.
Engem ugyanaz a motiváció sarka, hogy írjak, hogy szerettek emberi sorsokkal foglalkozni, meg elmesélni másoknak, ami engem érdekel. És ez bizonyos értelemben másodlagos, hogy ez milyen fórumon, milyen platformon keresztül teszem. Mindegyiknek megvannak a maga műfaji sajátosság. Nem lehet olyan nagyon hosszan elmesélni egy történetet a Facebookon, mint egy könyvben. De egyébként ugyan történetmesélésről van szó. Ugyanazt a történetet el lehet mondani a színpadon keresztül, meg lehet írni, meg akár lehet róla filmet csinálni, mert ezek inkább különböző nyelvek. De az alapsztori az ugyanaz, és én ugyanúgy is nyúlok talán hozzá egy-egy életrajzhoz, azt mesélem ebből, ami engem érdekel, tehát ilyen értemben nincs változás.
Az emberek várják, nagyon várják már, míg az elején ez még nem volt ennyire közismert.
Hát a legelején nem, de aztán meg viszonylag gyorsan kiderült számomra is meglepetésként, hogy ez nem csak engem érdekel, hanem sok más embert még, olyanokat is, akiket én személyesen nem ismerek, tehát erre volt jó a Facebook, hogy ez adott egy megerősítést, hogy ez mást is érdekel, és érdemes akkor ilyesmiket elmesélnem, mert van rá fogadókészség. És ebből egy csomó nagyon pozitív megerősítést kapok, és ami nekem nyilván fontos, mert az ember azért ír, mert azért mesél, mert szereti, hogyha másokhoz is eljut, és ők is örülnek neki. Például az engem mindig nagyon meghat, meg meginspirál, hogy például Erdélyben ilyen sokan szeretik, amiket írok, mert akkor fölteszek egy történetet a Facebookra, akkor látom, ugye a Facebook arra is jó, hogy látom, hogy ki lájkolja, meg ki osztja meg, hogy milyen sokan vannak, például az erdélyi olvasóim, és ez ember korábban nem gondolkodott, és akkor ez egy érdekes tapasztalat, és ezt nyilván ez engem inspirál, meg mindig szeretek ezért ide jönni, mert tudom, hogy itt van közönség.